Áldás, békesség, jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 25. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, ennek az első két versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket. 241. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. Tökéletes volt minden tekintetben. A 241. dicséretünket énekeljük.
Thank you.
fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk meg Istennek írott igéjét, a Bibliaolvasó kalauzunk mai ószövetségi ige szakaszát, Mózes első könyvéből a harmadik részt. Az igét alázatos szívvel, méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk végig.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta az Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, hogy ha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, és szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefalat fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyat járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és én így ettem. Amikor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és sport tegyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a markát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert porból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki a kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, háládással köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, bűneink, engedetlenségünk, hitetlenségünk ellenére. Köszönjük, Urunk, hogy fölöltöztetsz bennünket, keltett bennünk a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma is. Elindítottál erre a napra. Megtartottál bennünket az éjszakában. Adtál egy kicsit hűvösebb levegőt, talán nyugodtabb pihenést, hogy aztán ma a veled való találkozás örömében újra megmártózzunk. Lehetőségünk legyen arra, hogy általad és benned erősödjön a hitünk. Szólíts meg ma is bennünket, Istenünk! Jöjj a te szent lelkeddel, jöjj a te bátorításoddal, jöjj a te erőddel. Áld meg Isten tiszteletünket, rád figyelésünket. Amen. A 25. Zsoltárunkat énekeljük az ige hirdetésre készülve, annak a 7. és 8. versét. Isten igéjét olvasom az új szövetségi ige szakaszt a mai Bibliaolvasó kalauz szerinti igéből. A Márk írása szerinti első rész 16. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és ember halászokká teszlek benneteket. Erre ezek a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálókat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket. Azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Kedves testvéreim, hozhattam volna egy olyan Bibliát is, amiből Gábor nem tudta volna felolvasni az ószövetségi szakaszt, és most nincs itt a nagyobbik lányom, ezért elmerem mesélni, mert egyszer már elmondtam ezt a történetet egy iskolai napkezdő áhítaton, vagy valamilyen iskolai alkalmon, és lehet, hogy már vannak itt is többen, akik hallották tőlem a történetet. De van egy Bibliám, amiből egy lap hiányzik, ez a Mózes első könyve 3. lapja. Amikor a gyerekem kitépte ezt a lapot, mert még kicsi volt, 1-2 éves, és valahogy a kezébe keveredett az én munkabibliám, amit a hittanórákhoz használtam, akkor első pillanatban egy kicsit morcos lettem, aztán meg azt gondoltam, hogy milyen bölcs az én gyerekem, mert hogyha ez a lap nem lenne benne a Bibliában, akkor az összes többire se lenne szükség. A bűnbeesés történetével nagyjából így vagyunk. A bűnbeesés előtti egyetlen lap azt írja le, hogy micsoda rendet teremt az Isten az embernek, otthont hoz létre számunkra. És ebben a rendben történik egy rendetlenség, káosz lesz a vége. Azon szoktam gondolkodni, hogy vajon hogy van ez az Úristennél, aki minden hatóságából adódóan valószínűleg tudhatta, hogy mi lesz a teremtés következménye az emberre nézve, hogy mégis micsoda kegyelem, hogy úgy döntött, hogy akkor is megteremtem az embert. Nem fejezem be előtte a teremtést, hanem végigviszem. És aztán jön ez a bűnbeesés története, amit ma végig hallgattunk, meg ennek az ítélete, és gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy onnantól fogva az Úristen mindig mellé szegődik az embernek, hogy abból a rendetlenségből, ami az emberi engedetlenségből létrejött, valamit mégis kihozzon. Mert az ember úgy tűnik, hogy útvesztőbe keveredett, amióta a bűnbeesés története megtörtént. Az ember az Isten közösségéből, az Isten gondviseléséből, az Isten állandó jelenlétéből kiszakad. Legalábbis így éljük meg. És amikor megtudtam, hogy a mai istentiszteleten nekem kell az igét hirdetnem, meg is néztem rögtön a bibliaolvasó kalauz szerinti igét, elkezdtem gondolkodni, hogy na most akkor legyen ez a történet, mert én ezt tanítani is nagyon szeretem, ezt a szakaszát a Szentírásnak. Nagyon szeretem kielemezni a gyerekekkel, hogy akkor hogy is van az, hogy egy ember, egy fáról sem ehet az ember, vagy egy fáról nem ehet az ember. Szoktam is mondani a diákjaimnak, hogy ha reklám ügynökségi szakközépiskolában tanítanék, akkor ez lenne az első tanóra anyaga, hogyan etessen be a népet arról, hogy félreértse, és igenis azt akarja, amit én akarok. Mert azt kérdezi, aki így, hogy egy fáról sem ehetsz. És akkor ott már elkezd az ember elbizonytalanodni, hogy jaj, hogy is volt a szöveg? Mit is mondott az Úristen? Jól emlékszem, hogy azt mondta, hogy csak arról az egyről nem ehetek. És akkor még lehet ezt egy kicsit tovább boncolgatni, hogy mi minden lesz az ítéletben, és hogy az ítélet egyik eredménye a szégyenkezés. Mert hogy az, hogy az ember rájön, hogy mezítelen, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy pucér, hanem az, hogy van szégyelni valója. Az, hogy elfordult az Úristentől. Szégyenkezem. Na nem megyek bele a hittanóra anyagába, majd a 9-ben, aki szeretne, szólok, hogy mikor lesz ez tananyag, és szívesen látom a hittanórán is, amikor ezt fogom tanítani jövő idén ősszel szeptemberben. Hanem a másik igét vegyük, mert hogy a kettő gyönyörűen összeér. A bűnbeesés története és a tanítványok kiválasztása. A bűnbeesés története arról szól, hogy az ember elveszett. Az ember a rendetlenség útvesztőjébe tévedt, és gyakorlatilag az isteni rendből, a teremtett rendből káosz lett, és ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus megjelenik, és ebben a káoszban néhány egyénnek nevük is van, az Zebedeus fiai, meg Péter, a tanítványok néven szólítja őket. Míg a bűneset arról szól általánosságban, ami mindannyiunkra érvényes, addig ez a történet a mai tanítványok elhívásának története a Márk evangéliumában arról szól, hogy az Isten egyénileg szólít meg bennünket. Egyénileg jön oda hozzánk, ismeri föl a helyzetünket, keres meg bennünket ott, ahol vagyunk, és ott hangzik el az elhívása. Azon gondolkoztam, hogy vajon hogy történt ez az elhívás, milyen kiválasztás módján. És akkor így eszembe jutott, hogy volt már olyan, ahová pályázati beadványt kellett készítenem, amikor oda jelentkeztem lelkésznek, ez a Pécsi Református Kollégium volt, és akkor le kellett írni, hogy milyen elképzeléseim vannak egy iskolai lelkészséggel kapcsolatban. Hát hála Istennek, előtte 4 évig a Rimaszombati Református Gimnáziumban voltam lelkész vallástanár, így volt azért elképzelésem, mert hogyha nem így lett volna, akkor azért föladták volna a leckét, hogy mit is lehet egy iskolai közösségben kezdeni a diákokkal, adott esetben a szülőkkel. Bocsánat, a gyülekezet nem ússza meg, hogy én, mint a gimnázium egyik lelkész vallástanára ne hozzak ilyen példát a történetbe, de pályázatot kellett írni, és akkor a pályázat alapján választottak ki valakiket, akiket meghívtak, és szerintem a palóc nyelvi arásomnak köszönhetően választottak végül engem. De ezt csak így zárójelbe jegyzem meg. A mai történetünk kiválasztása nem pályázati úton történt. Ezek a tanítványok azt se tudták, hogy Jézus tanítványokat keres. Egyszerűen egy találkozás, és ennek a találkozásnak a végeredménye, hogy otthagyva mindent elindultak. Ez az otthagyva ige a görögben nem csak azt jelenti, hogy elhagyok valamit, meg elengedek valamit, hanem azt is jelenti, hogy megbocsátok. Nagyon érdekes volt ezt így fölfedeznem az ige hirdetésre készülve, hogy otthagyni valamit, az azzal is jár, hogy gyakorlatilag lezárom, elengedem, és úgy engedem el, hogy ami addig történt, azt megbocsátom. Új lehetőséget kezdek. Ott hagyva mindent. Ezen indul a mai gondolkodásunk tovább, hogy amikor az első emberpár elköveti a történet leírás szerint a bűnesetet, akkor az Úristent hagyta ott. Szándékosan vártam a téraggal. Nem az Úristen hagyta ott őket, hanem az ember hagyta ott az Úristent. És hosszú történeteken keresztül látjuk azt, hogy az Úristen sohasem hagyta ott az embert, hanem mindig a megbocsátó kegyelmével van jelen. Így amikor a tanítványok találkoznak Jézussal, akkor bár ők ott hagynak mindent, de találkoznak a Jézus megbocsátó kegyelmével, és ezt felismerve tudnak ott hagyni mindent. Mert fölismerik, hogy a Jézusi kegyelem mindennél többet ér. Követték. És ez a követés, kifejezés, ez nagy kérdés a mi életünkben. Hogy tudod te egyénileg követni Jézust? Mit jelent a te egyéni életedben az, hogy követed őt? A történetünkhöz hozok egy olyan példát, amivel a tantestületünk, meg az egész pedagógus társadalom Magyarországon idén ismerkedett meg, mert beléptettek bennünket a térbe. Ez egy rövidítés, azt jelenti, hogy teljesítmény értékelési rendszer. A követés az valami ilyesmi, hogy fölismerem, hogy valamit szeretnék oda tenni Isten mellé, és fölismerem azt, hogy mi az, amiben javulni, változni szeretnék. Mi az, amiben jobban működök. Az Úristen, amikor kiválaszt bennünket, akkor a követése arra hív bennünket, hogy mi is belépjünk a térbe. De nem nekünk kell térvállalásokat tennünk. Nem mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy na hát akkor leszek jobb református, jobb keresztjén, ha. Hanem Jézus Krisztus mondja azt, hogy akkor leszel jó keresztjén, esetleg református, ha te bemersz lépni az én terembe. Ha el tudod képzelni az életedet úgy, hogy a te életed az én terem. Tehát miközben te belépsz, beengedsz engem is. Nem azt mondod, hogy boldogulsz mindennel, mindenkor egyedül, önerőből, képességeidből adódóan. Nem olyan célokat tűzöl ki, hogy mi mindenen szeretnél javítani, hanem azt mondod, hogy az egészet, ami eddig volt, le tudod tenni, meg tudod annak minden hiányosságát, nehézségét bocsátani, és tudsz újrakezdeni. Nem könnyű. Nem könnyű akkor, amikor a hétköznapi életünk ugyanúgy zajlik tovább. Ha te ma döntöd el, hogy Jézus Krisztus követésére indulsz, holnap ugyanúgy dolgoznod kell, kedves testvérem. Holnap ugyanúgy el kell menned a gyógyszertárba, ha azt arra van szükség. Ha elfogy a kenyér vagy a tej, akkor ugyanígy el kell menni boltba. Tehát látszólag nem sok minden változik akkor, amikor Jézus Krisztus bennünket elhív és megszólít. Nem tehetjük azt, mint ezek az első tanítványok, hogy ott hagyunk mindent. De a megbocsátást mégis gyakorolhatjuk, és kezdhetjük ezt önmagunkkal. Önmagunknak tudjunk megbocsátani, mert Jézus Krisztus, amikor megszólít bennünket, amikor megérint az ő igéje minket, akkor már az ő megbocsátását tapasztaljuk meg. Azt, amikor ő kezd el rendet rakni az életünkben. Amikor ő tesz bennünket a helyünkre. Amikor ő szólít meg úgy, hogy látja, hogy a te életedben mi az út, milyen irányba indulj, hogy rakd azt rendbe. A követés a mi életünkben valami ilyesmit jelent. Hogy a hétköznapi életünkben átrendeződnek dolgok. Sorrendváltozások következnek be. És az, amit ma nagyon fontosnak tartottál, az háttérbe szorul. És ami igazán fontos lesz, az az Istennel való kapcsolatod megélése. Annak a megélése, hogy az Isten téged megszólított, annak a megélése, hogy az Isten téged alkalmasnak tart arra, hogy követőjévé légy, annak az örömteli megélése, hogy ebben fölismerheted a feladatodat, a szolgálati lehetőségedet, nem azért, mert ezért fog téged jutalmazni Isten az ő terében, hanem azért, mert hálás vagy annak az Istennek, aki téged kiválasztott, hív, és bátorít arra, hogy őt kövesd. Őt kövesd. Nem tudom, ki mindenki használ mindenféle internetes és online felületeket. Nagyon sok mindenki van, akit úgy mond, így fogalmaz ma a mai magyar nyelvünk, hogy bekövetjük. Van ilyen az ismerőseink között, Még korábban ez csak ilyen ismerősnek jelölés volt, most már átalakult egy kicsit a nyelvünk, és bekövetjük azt, akit szeretnénk. Így mondják ezt a fiatalok. Vagy lehet, hogy már másképp, de azt a szókincset már én se bírom követni. Amikor mi valakit ismerősnek jelölünk, visszaigazoljuk, hogy ismerjük őt, vagy mi jelöljük be, hogy ismerjük és várjuk, hogy visszaigazolja, akkor történik ez a bekövetés. Sok mindenkit követhetünk így az internetes világban. Sok mindenkinek követhetjük nyomon a hétköznapét, láthatjuk a megosztott képeit, üzeneteit, gondolkodását, stb. Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy ne csak virtuálisan, ne csak alkalmanként, egy-egy alkalmazás megnyitásával kövessük őt, hanem legyünk állandó követői. Mert ő követ bennünket. Nem biztos, hogy lájkolja minden cselekvésünket. Nem biztos, hogy mindig olyan jelzéseket rak oda, amiket mi szeretnénk. De Isten úgy követ bennünket, hogy közben arra hív őt, elsősorban őt kövessük. És mondhatjuk azt, hogy ez is nehéz a mai világunkban. Mert annyi kérdés, annyi kihívás van, annyi bizonytalanság a hétköznapi életünkben, a társadalmunkban. Láthatjuk annak változásait, akár a saját gyerekkorunkhoz viszonyítva is. És lehet, hogy idegennek érezzük magunkat olykor ebben a világban, mert azt mondjuk, hogy mi még nem így ismertük meg. Mi még nem ebben nőttünk föl. Mi még gyerekként másképp láttuk. Más volt az a világ. És valóban más volt az a világ, mint ahogy majd a mai fiatal generáció is 30-40-50 év múlva ugyanezt fogja mondani, hogy más volt ez a világ, mint az ő világuk akkor. De láthatjuk a társadalom fejlődését. És nem kell mindig mindenben, és ez a kereszténység egyik nagy küldetése, a világ által igaznak mondott dolgokra azt mondani, hogy igaz, hanem az Istenre kell azt mondanunk, hogy ő az igaz. És mi őt követjük. Ő az, aki arra hív bennünket, hogy otthagyva, avagy elengedve, megbocsátva, kövessük őt azonnal. Az Isten követésének a kérdése nem tűr halasztást. Ha az Úristen megszólít bennünket, akkor az nem úgy szól, hogy na majd 2 hét múlva, majd a tanév végén, vagy majd, amikor nyugdíjas leszek, vagy majd, amikor fölveszik az egyetemre a gyerekemet, az unokámat, majd, amikor megházasodok, majd, amikor a gyerekeim kirepülnek. Az Úristen nem bizonyos időpontokhoz köti azt, hogy mikor érvényes az ő elhívása, hanem azt mondja az ige, hogy ezek a tanítványok, akik Jézus Krisztussal találkoztak, azonnal a követésére indultak. Tehát az Úristen hívása, elhívása, megszólítása nem tűr halasztást az életünkben. Nem halogatjuk a vele való közösséget. Nem tervezzük, hogy majd a jövő vasárnap is jövök a 9-esre. Vagy majd szeptembertől rendszeresen járok Isten tiszteletre. De a nyári szünet az még olyan, hogy vagy leszek, vagy nem, vagy lesz ott, ahol leszek Isten tisztelet, vagy nem. Hanem az Úristen azt arra bíztat bennünket, hogy azonnal a követésére induljunk. És ebben a követésben majd megtapasztaljuk azt, amit ezek a tanítványok is megtapasztaltak, hogy az Úristen követése, a tanítványi lét, a Krisztus követés, az azzal jár, hogy sok mindenben kell csiszolódnunk, formálódnunk, változnunk, még abban is, hogy mit gondoltunk a tanítványi létről. Emlékszem, föl szoktam idézni, hogy amikor én arra készültem, hogy református lelkipásztor legyek, akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy én egy iskolában eltöltök több mint 20 évet, már összességében, ha összeadom a 3 eddigi iskolámat. Nem gondoltam egyáltalán falusi gyerekként, meg egy olyan közegben, ahol még nem is voltak református iskolák, hogy ilyen szolgálat létezik. Azt gondoltam, hogy majd egy gömöri kis faluban idős nénik, bácsik között fogok szolgálni, és gyülekezeti lelkészként leszek ott, és végzem a szolgálatomat. Nem így alakult. És igazából azt se tudom, hogy az, amit most csinálok, az vajon meddig tart. Mert ha 20 évvel ezelőtt, amikor még gyorsan ki kell számolnom 2005-2000-ben, akkor még nem is, de a 2005-ben Rimaszombatban voltam, akkor azt gondoltam, hogy talán 30 éves korig lehet ezt csinálni. Pécsett már 30 fölött egy lelkész kollégám jött, hogy tartson áhítatot a diákoknak, és akkor mondta, hogy 30 fölött ő már nem biztos, hogy szeretne ifjúsággal dolgozni. Majd beszélek vele, hogy van ez most. És akkor én már túl voltam a 30-on, és gondoltam, hogy én is így gondoltam x évvel ezelőtt, most úgy gondolom, hogy most már nem tudom, hogy meddig tarthat az, hogy én még a diákok között megtaláljam a helyem. De hogy a tanítványságunk az így formálódik és változik. És vezet bennünket az Úristen abban, hogy hol van az én helyem egy gyülekezeti közösségben. Vezet abban, hogy hol szolgálhatom az Istent. Hol lehetek hálából úgy a követője, hogy a mellette való elköteleződésemből fakadóan, megbocsátva, elengedve, őt követve, azonnal, ma is tudjak mellette lenni. És megtapasztaljam, hogy ő amúgy mindig mellettem van. Akkor is, amikor én nem vagyok kész azonnal indulni az ő hívására. Kedves testvéreim, az ember rendetlenségéből az Úristen a te egyéni életedben rendet akar. Kiválasztott téged, hív téged, arra hív, hogy bár nem tudva mi lesz a holnap, a jövő, biztos légy abban, hogy ő ott lesz melletted, és a téged, az elveszett embert egyénileg néven szólítva hív, egyénileg jön hozzád, egyénileg áll melléd, és egyénileg biztat arra, hogy mindig légy kész azonnal az ő igéjének meghallására, megélésére, megtapasztalására annak, hogy ő jelen van az életedben. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 823. dicséretünk első és második versével. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. 823. dicséretünk első két versét énekeljük.
hol kívása tisztán hallik, gyerköves súlyöjjében. Vedd a példát Andrástól ki, halva hívó szózatot.
Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te jössz, hogy rendet rakj a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy megláttatod velünk, mennyi mindent nehéz megbocsátanunk, elengednünk, mennyi minden köt bennünket ahhoz az életformához, ami megakadályoz bennünket abban, hogy követésedre induljunk. Nem biztos, Urunk, hogy te valóban azt akarod, hogy elhagyjunk bármit is, de azt, hogy megbocsássunk és elengedjünk dolgokat, vagy sorrendet változtassunk az életünk fontosabb dolgainkban, abban te akarsz bennünket segíteni. Te vagy az, akiben a leginkább számíthatunk, Urunk, és ezért segíts bennünket, hogy fölismerjük, hogy valóban arra van szükségünk, Urunk, hogy te légy az első helyen, hogy téged követünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te a mi elhívásunkat, a kiválasztásunkat egyénileg névre szólóan adod. Köszönjük, hogy a mi életünkben úgy akarsz rendet rakni, Urunk, hogy nem kell aggódnunk a jövő miatt, nem kell félnünk a holnaptól, nem kell a saját erőforrásainkban megrekednünk, hanem számíthatunk rád, hogy bátorító kegyelmeddel, megtartó erőddel, Jézus Krisztus szeretetével ott vagy a mi életünkben. Urunk, add, hogy azonnal tudjunk mindig rád hagyatkozni. Azonnal merjünk melletted állni. Azonnal keressünk téged, ha elfáradtunk, ha nehéz körülmények között vagyunk, ha betegséget hordozunk, ha gyászt viselünk. De akkor is hívjunk azonnal, Urunk, amikor a segítségedet kérhetjük, az áldást egy gyermek életére, egy gyógyulás örömében, hétköznapi helytállásunkban. Azonnal tudjuk azt mondani, Urunk, hogy tőled kaptuk az erőt, te vagy megtartunk, te vagy az, aki kihoztál bennünket az útvesztőből, és útirányt mutatsz nekünk. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem csak az ember mellett vagy, hanem egyénileg mellettünk is. Hívunk ezért otthonainkba, jöjj velünk azonnal. Adurunk, hogy azonnal, amint belépünk az otthonainkba, fölismerjük, hogy az is a te tered. Köszönjük, Urunk, hogy te be akarsz lépni abba a térbe, amiben élünk. Sőt, Urunk, fölismerteted velünk igazából, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi döntünk arról, beengedünk-e, miközben te akkor is ott vagy, amikor mi éppen kizárnánk, kirekesztenénk téged. Segíts bennünket, Urunk, hogy ezért ismerjük föl, hogy az életterünk az a tőled kapott lehetőség. Te indíts bennünket ebben a térben a te kegyelmeddel ma is. Csendes percben egyéni imádságunkat vigyük Isten elé. Közösen fennállva szólítsuk meg Istenünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a gyülekezet figyelmét az adakozásra, mely Isten tiszteletünk része. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a Kecskeméti Végmihály kórus holnapi próbája záró alkalma katonatelepen lesz délután 4 órától. Vasárnapi istentiszteleteink a szokott rendszerint 9-kor, 11 órakor és 17 órakor lesznek, bár felhívom a figyelmet, hogy augusztusban csak a 9 órás és a délutáni 17 órai istentiszteletek lesznek megtartva. Völkertelepi, Széchenyi városi, Petőfi városi, Katonatelepi és Kadafalvi alkalmainkra is hívogatunk. Az elmúlt héten kereszteltük Bencsik Bálint Sándort, Bencsik Zoé Esztert, Kovács Héda Arankát és László Lucát. Isten tartsa meg a keresztelős családokat a gyülekezetünk közösségében is. Az elmúlt héten búcsúztunk Faragó György János 89 éves és Lantos Jánosné Fazekas Ilona 87 éves korukban elhunyt testvéreinktől. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak, hordozzuk őket imádságban. Örömmel hirdetem másodszor, hogy Vancsora István jegyezte Rubint Anna Krisztinát, és harmadszor hirdetjük Perlaki Máté Zoltán jegyezte Imre Dorottya Pannit. Az adományok összértéke az elmúlt időszakban 947.075 forint volt, ennek részleteit a szórólapokon megtekinthetik. További hirdetések közül a szerda déli orgonamuzsikát szeretném kiemelni, illetve a július 13-án vasárnapra szervezett buszkirándulást Kiskunhalasra, illetve a családi sátortábort, amire még július 13-áig lehet jelentkezni. A további hirdetések a szórólapon találhatóak. Záróénekünk a megkezdett 823. dicséretnek a 3., 4. és 5. verse.